Jó estét kívánok, kedves hallgatóink! Könyvet fogunk ajánlani, Danyi Zoltán a Rózsákról című kötetét. Kivételesen nem Danyi Zoltánnal beszélgetünk, bár ígéretem van arra, hogy vendégünk lesz ő is, hanem Radics Viktóriával, aki régóta követi és rendszeresen a Zoltán munkáit, és itt is beszélgettünk már egy regényéről, a Dögeltakarítóról. Ilyen régi olvasójaként Danyinak mennyire volt váratlan ez a regény?
Kéziratban is olvastam belőle néhány rövid részletet, de amikor egészben kézbe kaptam a regényt, egyrészt nagyon gyönyörű maga a könyv. Gerhard Richternek egy reprodukciója van rajta, szerintem elképesztően szép lett a borító. Szóval amikor egészben elolvastam a könyvet, számomra ez nagyon nagy meglepetés volt, mégpedig pozitív meglepetés. Egyrészt azt éreztem, hogy a Zoli személyesen is ismerjük egymást, és így Zolinak nevezem. Tehát, hogy egy nagyot lépett előre, íróilag is óriásit fejlődött a Dögeltakarítóta. Másrészt meg mondhatom, hogy igazi katartikus olvasmányt jelentett számomra a Rózsákról így egyben, könyvformájában.
Mi az előrelépés? Mit érzel? Mert én bizonyos dolgokat, bizonyos motivumokat nagyon szisztematikusnak látok a Dögeltakarítóhoz képest is.
Igen, a Zoli egész írói munkássága, tehát én rendkívül koherensnek látom. Egészen rövid, szerény versekkel kezdte a pályafutását, és rövid szövegekkel. Az első regénye volt a Dögeltakarító, ez most a második. Korábbi kötetei főleg Vajdaságban jelentek meg, ezek pedig a Magvető kiadónál, az utóbbi két regény. És a motivum valóban megjelennek, és fejlődnek, és alakulnak. És tényleg egy nagyon telített saját világot kapunk tőle. Azt mondom, hogy simultán sokkal szebbek lettek a mondatok. Másrészt elnézést, hogy ezt a közhelyet mondom, de tényleg megtalálta itt most már a saját hangját, a saját ritmusát, saját tónusát. A Dögeltakarítóban mi voltak akadozások, az a regény szaggatottabb is volt, de ez már a Danyi Zoli saját eredeti hangja, tónusa és ritmusa.
Erről még fogunk beszélni, mert a beszéd ritmusa az központi problémája ennek a könyvnek, vagy alapanyaga, vagy nyersanyaga. De azért mondjuk el a hallgatóknak, hogy a Dögeltakarítók is kvázi háborús regény, ez pedig valamilyen értelemben a trauma nyomainak a nyomaival való együttélés, a trauma feldolgozása, egy posztháborús regény. Ezt így elfogadod nekem, Viktória?
Én úgy fogalmaztam ezt meg magamnak, hogy mi itt vajdaságiak valamennyien a háború örökösei vagyunk, ha nem is részesei voltunk, de az örökösei vagyunk, ha akarjuk, ha nem. A háború, a posztháború, ahogy te mondtad, az egész Szerbiában és Vajdaságban itt van minden sarkon. Itt van a munkanélküli emberek árkálásában, itt van a szegénységben, itt van a zentai omladozó, homlokzatú és házakban, itt van abban, hogy egyre kevesebb a magyar vajdaságban. Tehát a háborút én mondhatom, a posztháborút láthatatlanul is látom. Természetesen itt van a szerbiai politikai életben is, csak ez nem témája a regénynek.
Ami számomra nagyon következetesnek tűnik, az a testileg megélt krízis. A Dögeltakarítóban is, és a Rózsákról című regényben is.
Igen, nem is tudom, hogy ezen miért csodálkozunk mindig, hát minden krízisünk testi is. Egyrészt a krízisek azok szerintem a mi életünkben, legalábbis az enyémben, a hasonszérjekében, ahogy ezt Nádas is írni szokta, állandóan, tehát állandóan krízis van, és a krízisek állandóan szomatikusak is, és testiek is, kinél így jön ki, kinél amúgy jön ki. Azonban mégsem szeretném leredukálni egy testről szóló regényé a rózsákról.
De ez miért? Ez, mint hogyha pejoratív lenne, fura. Pedig nekem nagyon nagy kihívás ezt így olvasni.
Hát nekem egy kicsit, hogyha az lenne, hogy ez egy testregénye, akkor ez nekem pejoratív lenne, mert hát megint belekeveredünk ebbe a dualizmusba, hogy test meg lélek, meg szellem, a lelki, meg a szellemi dolgok legalább olyan nagy súlya vannak bent ebben a regényben is, miként Zoli összes írót szövegében.
Te értem a zavarodat, és akkor most mondjuk el a hallgatóknak, mert azt hiszem, hogy ennyi a tartalmáról elárulható anélkül, hogy túl sokat elmondanánk a történetről, hogy ennek egyik kulcs problémája, hogy a főhősnek van egy nehezen azonosítható nemi szervén, férfi nemi szervén jelentkező betegsége. És hát ha innen nézzük azt a kijelentésünket, hogy a krízis test tileg is jelentkezik, az individuális, az egyéni testen is jelentkezik, akkor ez már egészen más hangsúlyokat kap.
Igen, itt a legkényesebb testrészén, a legtitkoltabb, legkényesebb testrészén jelentkezik, mint tünet maga a krízis, és nagyon nagy bátorságra vall a Danyi Zolitól, hogy ezt így nem is csak írói bátorságra, hanem írói ügyességre is, hogy a nemi szervé jelentkező tumorszerű, gyulladásos, vírusos betegség egy így képes volt papírra vetni, anélkül, hogy ezzel mondjam úgy szemérmet sétene, vagy indiszkrét lenne.
Említetted Nádast, és hát nyilvánvaló, hogy a férfi nemi szervről való írás a magyar irodalomban az ott szabadult el. Hát nem, Nádas volt az első, de aki ezt így módszertanilag átgondolta, mélyére nézett, nyelvet keresett hozzá, formát keresett hozzá, hosszú oldalakon keresztül vállalta, az ő volt. És innentől kezdve kérdés, hogy mit lehet ehhez hozzátenni, lehet-e ezt másképpen csinálni, kell-e ezt másképpen csinálni?
Hát igen, én úgy fogalmaztam, hogy ez a nádasi falocentrizmusnak, hogy most így nevezzem minden pejoratív mellékzöngje nélkül a népies burleszk verziója, mert itt rengeteg humorral van ábrázolva Danyinál ez a férfinek a bajlódása a saját farkával, és bennünket nőolvasókat ez meg is lepte, mert itt éppen a férfi sérülékenységére és szexuális és hogy mondjam, gondjaira is fény derül, miközben azt hinnénk, hogy ez a férfiaknak ezzel nincs semmi bajuk, ez náluk úgy működik simán, és csak mi nők lelkizünk, vagy kínlódunk ezzel. Ha igen, akkor itt most látható a férfinak kiszolgáltatottsága és sérülékenysége és sebezhetősége, és ezt azt hiszem, persze mindig arra az is, hogy sikerült megírni, és szerintem ezt Danyinak valami csoda folytán sikerült mégpedig humorosan megírnia. De ez a humor nem értelődések vagy ből áll, és nem ilyen poéntírozott humor, hanem maga, úgy fogalmazok, hogy ez a léthumor, amit a lét magából kiad, kiizzad.
Mi itt a sikermérőfoka, amikor valaki a saját nemi szervéről. Nagyon gondolkodom, Viktória, hogy én ezt, mint semleges olvasó, hogy nevezzem meg. Ráadásul a közszolgálati rádió újságírója, ráadásul nő. Tehát, hogy érted, hogy itt a szótárak között való válogatásnak is tétje van már, messze nem vagyok olyan szabad, mint Nádas, ráadásul nem is vagyok férfi. Tehát, hogy mi hát, a sikermérőfoka, igen.
A siker mérőfoka az írói teljesítmény, hogy ezt mind, most itt látod, a dadokban beszélgetünk erről, de hát ezt mind le kellett valahogy írni, meg kellett fogalmazni, és az, hogy a Dani talált erre egy nyelvet. Ő azt mondja, hogy farkam, hát így nevezi, teljesen egyszerű népies szóval, és igazából az ő egész beszédmódja sosem válik, főleg az első részben sosem válik emelkedetti vagy mesterkévti, hanem megtalálta azt a keskenységet, ahol erről egészen egyszerűen és őszintén lehet beszélni szerintem. De persze, ezt hangsúlyozom, íróilag sikerült megoldania, és nem érez az olvasó, legalábbis én nem éreztem semmi ilyen kellemetlen ízt, amit mondjuk az indiszkréció vagy ilyesmit okozni tud az olvasónak.
Mennyire lehet, ugye, találunk egy ilyen szimbólumot, te azt mondtad, hogy fallogocentrikus világkép, hát ebben élünk, tehát azért itt minden ahhoz azt működteti, hogy ahhoz mérünk, hogy a férfiak teljesítménye milyen, mennyire termékenyek, mennyire erősek, hogyan rendeződik a hierarchia, amit, ha már te így fogalmaztál, népiesen úgy fogalmaznak meg, hogy kié a nagyobb. Mennyire működik ez a szimbólum szerinted? Mennyire lehet visszavezetni ezt a teljes világot, amiben Danyi hőse él, úgy él, ahogy él, szenved is, vergődik is, kétségek között is, egyetlen egy ilyen szimbólumra?
Hát ez már az írói trükkök közé tartozik, hogy Danyi kiválasztotta ezt a nagyon kényes szimbólumnak is, nagyon kényes, és igazából a regényben nem is szimbolikusan szerepel, hanem a maga biológiai valójában műtétekről van szó, kórházban fekvésről. A műtétnek elég részletes leírását is kapjuk, és olyan képeket látok, amikor ezt olvasom, mint például Francis Bacon festőnek a képeit a férfi testről. És mondom neki, az a fontos, hogy ez a fallocentrizmus, nevezzük most föltételesen így, hogy ez a maga sérülékenységében és a maga humoros valójában is ábrázolva van. Tehát itt elveszti azt a negativitását, amit a feminista teóriában kapott ez a szó, hogy fallocentrizmus. Igazából ennek a paródiáját is olvashatjuk, úgy fogalmaztam, hogy burlesz vagy burlesz ebben a regényben.
Mármint a feminista teóriának, vagy magának a túlélőkkel fallosz?
Magának a fallocentrizmusnak, illetve a fallogocentrizmusnak a paródiáját, hisz itt beteg a szerv.
Nem, de ez érdekes, hogy te paródiáról beszélsz, mert én azért ezt így nem érez. A sérülékenység
fel... A paródia szót szigorúan irodalomelméleti értelemben használom, nem úgy, hogy nevetségessé tesz valamit, vagy kifigurálsz, hanem irodalomelméleti értelemben, mint ami, hát, hogy mondjam, a humoros oldalát is fölvillantja ennek.
Olyan sokszor megszokták...
Érthető,
gondolkodom is ezen, bár ez a világ, amiről beszélünk, ez annyi sérüléssel, fájdalommal, kudarccal, traumával, egymás iránti bizalmatlansággal és reménnyel van tele, hogy hát a mosoly, ha meg is jelenik, akkor az belátás inkább, meg megértés. Semmiképpen sem kinevetés, ezt akartam mondani.
Igen, semmiképp sem nem kinevetés. Hát a mosoly, meg az önirónia azért benne van ebben az első részben bőven, meg a másodikban is. Két részre bontom a regényt így magamban, de tegyük hozzá, 9 fejezet van, maga a regény nincs két részre osztva. Én érzem csak így, azért, mert az első rész az maga a betegségről szól, a második rész pedig a gyógyulásról. Az átmenet, tehát nem akarta nyilván az író jelezni grafikailag.
Erről is fogunk beszélni, hogy mi az ára, hogyan lehetséges, mi a gyógyulás, és mi gyógyul. Férfi nemi szerv mellett van egy másik nagyon erős szimbólumunk, a címben szereplő rózsa. Sok minden lehet, és sokkal kevésbé egyértelmű, mint a férfi nemi szerv maga.
Igen, tegyük hozzá, hogy a rózsa a regényben az első részben, általán a első résznek nevezett több száz oldalon nem szimbólum, hanem nagyon konkrét, mondjam úgy, naturalista valóság, hiszen egy rózsakertészről van szó, aki eladás céljából az édesapjával rózsákat termeszt, és az író leírja ennek minden részletét, ismerés a csínyát, bínyát a rózsatermesztésnek. És így nagyon meglepő, hogy ebből, amit mi irodalmárok, vagy félig-meddig könyvekben, szövegekben élő emberek szimbólumnak tekintünk, az itt nem szimbólum, hanem maga a valóság. Géczi János több kötetet írt a rózsaszimbólumról, ami valóban az ókortól kezdve máig behálózza az irodalmat is, meg a zenét is, meg a festészetet is, de itt most nem ezekről a rózsákról van szó, hanem azokról a rózsákról, amelyek kint a földeken rengeteg munka kell ahhoz, hogy kinyíljanak. És ezt az egész folyamatot, mivel hogy ért hozzá maga a személy, így aztán az író is kamatoztatta a prózában, mert le tudta írni ezt részletekbe menően. Naturalisztikusan, inkább mondjam úgy, hogy realisztikusan. Tehát, ha most itt lenne egy szál rózsám a vázába, akkor arra azt mondanám, hogy nézzük meg, hogy ez a szál rózsa, hogy honnan jött, hogy milyen munka, élet, milyen tárny, minden van mögötte. És így aztán ez az első részben nem szimbolikus rózsa, hanem konkrét rózsa, de a második részben pedig spirituális, misztikus rózsává, vagyis rózsákká változik át.
De hát nem is értem, hogy miért választod el. Tehát, hogy a szimbólum természete az, hogy találkozik a mögöttes tartalom a konkrét fizikai hordozóval. Hogy ez a kettő
egyet létezik. Azért látom el, mert általában elfeledkezünk erről. Úgyhogy amikor eszik ha valaki hússevő, és akkor eszi a marhahúst, akkor elfeledkezik arról, hogy ez a marhahús szeret, ez honnan jött, hogy ugye mi a földi része ennek, mi csak a tányérjában lévő hús lát, és mi is csak a vázánkban lévő virágot látjuk, és ez az egyedülálló sajátossága ennek a regénynek, hogy a vázánkban lévő virágnak az egész sorsát, tehát a rózsa sorsot ábrázolja.
Érdekes, nem tudom, hogy mitől függ ez a dolog, kinek a kulturális diszpozíciójától, vagy nem tudom honnan, de ha nekem kimondják azt a szót, hogy rózsa, akkor Gertrude Stein jut eszembe, a rózsa az rózsa.
Igen, a rózsa az rózsa. Igen.
A szerkezet, a logika, a filozófia, amit felboncolgathatunk, megyünk tovább. És minél jobban mész tovább a koncentrikus körökön, annál inkább látod magukat, a koncentrikus köröket.
Tegyem hozzá, hogy Danyi Zori nem foglalkozott a rózsának ezzel, mert gondolom a rózsa irodalmával nem foglalkozott, tehát nem olvast
el. De ezt elhiszed neki? Mert én nem.
Én már teljesen elhiszem. Nem olvast el szerintem a Gécinek 3-4 kötetét, mert nem efelől közelítette meg a rózsát, hanem a rózsát a gyökere, a föld, a munka felől közelítette meg.
Hát az is benne van, meg az is, hogy hervad a rózsa, és milyen a rózsavirágjának a szerkezete, és hogy mi a különbség az üvegházi és a szabad termesztésű rózsának. Tehát ahogy ez lenni szokott, a szimbólum az egy rakoncátlan állat, azt nem lehet megzabolázni, az elszabadul, ez befutja a pályát.
Ezt nagyon szépen fogalmaztál, most Boróka, már valóban így van, hogy magán az élő biológiai növényen teremnek meg a szimbólumok, ebben nagyon igazad van. Igen. Sőt, még azt is mondhatom, hogy én úgy fogalmazok, hogy a Zoli egy rózsaholokausztot is sikerült neki bemutatnia és átrázolnia, amiről nagyon kevesen tudunk, hogy a rózsáknak is van holokausztjuk. Mert hogy ezeket a rózsákat ugye eladásra termesztik, és az a lényeg, csak hogy a gyökerük maradjon meg, tehát a gyökerüket árulják a rózsatermesztők. Itt Zentán egyébként sok ilyen rózsakertészet van a város szélén. És amikor a rózsákat megnemesítették, és mindenféle műveletekkel a vadrózsából nemes rózsa nőtt ki, keletkezett, és ezt sok, és a föld föltáplálta, és közben is nagyon sok munka adódott vele, és amikor a gyönyörű rózsakert a csodálatos színeivel és illataival ott ragyog a földeken, ez valami fantasztikus látvány, ez ilyen hatalmas földek, és csupa-csupa színes rózsa, és ott lengedeznek a szélben, és ott napoznak a rózsák, akkor ősszel következik egy olyan művelet, hogy le kell kaszabolni az összes rózsát. Tehát a leveleiket is, meg a virágjukat is, és ezt nevezem a rózsa holokausznak, tehát itt meg kell gyilkolni a több ezer rózsaszálat, le kell őket fejezni. Mivel, hogy aztán a gyökerüket csomagolják be a kertészek, és a gyökerüket adják el többnyire nyugatra, külföldre. Ahol aztán elültetik ezeket a rózsákat, és akkor ott új életre kelnek majd. De ez a rózsaholokauszt, ami elég szörnyű, hogy belegondolunk, meg ezt a Dany Zoli le is írja, hát ez hozzátartozik a rózsák sorsához itt Vajdaságban.
És azért tartozik hozzá, magyarázzuk el, hogy miért, mert nincs olyan piaca, mint mondjuk egy Hollandiában termesztett és üvegházban tartott és hűtőkocsikkal szállított rózsa számára. Tehát, hogy más az a közép-kelet-európai közeg, ami adatik egy itteni rózsának.
Igen, itt az valósan az van, hogy el kell adni ezeket a rózsa gyökereket virág nélkül, ugye, szépen becsomagolva. Viszik teherautókkal, viszik Németországba, Olaszországba, ha viszik. Olcsó pénzzel megvásárolják, tehát ugyanaz történik, mint az itten munkaerővel, olcsó pénzzel megvásárolnak. Ez ugyanez a paradigma van a rózsákkal is. A magukat, a rózsaszálakat pedig nem lehet eladni, mert ezek a rózsák nem olyan makulátlanok, mint a holland rózsák mondjuk. Elnézést, a kutyám ugat, mindjárt jövök.
Ez is egy szimbólum.
Hanem ezek természetes körülmények között felnőtt, és akkor egy picit ugye szélfújt a rózsák, vagy a bogarak is kicsit megsértik a szirmaikat. Szóval igazi természetes, mondjuk így, virágok. És ezekhez képest az üvegházakban és védett körülmények között növekvő rózsák, amelyeket a virágüzletekben árulnak, azok idézőjelek között mondom szebbek, hát nekem nem szebbek azok. Azoknak egyébként nincs is, általában nincs is illatuk. És így aztán a magát a vágott virágot nem is lehet eladni.
Ahogy megjelenik ez a szimbólum, meg el is szabadul, úgy erősödik fel bennem egy kérdés, amit már az interjú elején fel akartam tenni, hogy gyakran mondjuk, hogy hát nem tudjuk, hogy mi a női írás, létezik-e női írás. Én Danyinak a regényét olvasva gondolkodtam el azon, hogy vajon azt tudjuk, hogy mi a férfi írás?
Na, ez a nagy eredménye ennek a regénynek, hogy itt megjelenik a maga a férfi ugye, teste, legkényesebb testrészével együtt, és a lelke a maga sérülékenységében.
Ehhez még hozzátennék valamit, Viktória, hogyha nekem egy férfi azt mondja, hogy hallod rózsám, akkor én legmélyebb nőiségemben érzem megszólítva magam, fizikailag bizsergek. Nem kell magyaráznom ezt most, hogy mi és hogy és hol. Rábízom a hallgatóra. De hogy itt találkozik egy nagyon feminin szimbólum, és egy nagyon férfi szimbólum.
Hát ezt is nagyon szépen fogalmaztad, Boróka, igen. Itt van ez a ez a beteg fiatalember az elején, aki majdnem olyan, mint egy ilyen Giacometti szobor, annyira sérülékeny, és konkrétan beteg is. És valóban a Rózsa számára a nőiség, hát így is mondhatnám egészen nyugodtan. Igen. De tegyük azt is hozzá, hogy egy szerelemről is szó van a regény első részében. Egy szerencsétlenül végződött szerelemről, ahol a nő elhagyja ezt a fiatalembert. Érdekes, hogy a fiatalember feleségének nevezi ezt a lányt, aki igazából nem a felesége, és ez is olyan gyönyörű, hogy a férfi vágyfantázia ott van, mert az, hogy ő feleségének nevezi, az egy vágyfantázia.
Említetted, hogy van...
És nekem számomra nagyon megejtő.
A vágyfantázia?
Az, hogy igen, ez a férfi vágyfantázia.
Erről sem tudunk annyit, mint mennyit vélni tudunk, igen. Mint kiderül.
Az egészen finoman ábrázolt a vágy a feleségre, a társra, a szerelemre. És tegyem hozzá, hogy nehogy ez itt most részemről szentimentálisan hangozzék, de regényben nincs semmi szentimentalizmus megértelmesség. Már az embernek mindig szabadkoznia kell, amikor érzelmekről beszél, mert sajnos a maga a konkrét szentimentalizmus para, meg a Biedermeier, meg a kis polgárság hírbe hozta az érzelmeket, és magyarázkodni kell.
Meg hát nem is, nincs is nyelvünk hozzá, vagy ha van, akkor zavarba jövünk tőle.
Igen, zavarba jövünk tőle, én is ezt mondom, és pedig hát nézzük meg reggeltő estig még álmainkba is, hát érzelmekbe élünk, hát minden pillanatunkban, alig van olyan pillanat, kivéve amikor az irodalom kritikusa, aki nem én vagyok, leül, és elhárítja magától ezeket a dolgokat, amit most érzelmeknek neveztem. Ez a lebegőnk nekünk.
Hát, hogyha felkorbácsoltuk a hallgató fantáziáját, és kezébe veszi a Danyi Zoltán a Rózsákról című regényét, és abban is bízom, hogy vendégünk lesz majd maga Zoltán is. De ezt a beszélgetést nem zárhatjuk le anélkül, hogy beszélnél a gyógyulás esélyéről, lehetőségéről.
Ezzel megint csak olvasó csábító leszek, mert ez a gyógyulás könyve. Ez az ébredés könyve, így is mondhatnám, a Awakening, ugye, a felébredés a miből? Felébredés az én bezártságból. Ráébredés, megtanulja látni a világot, tegyük hozzá külföldön, tehát a változás, a gyógyulás akkor kezdődik el, amikor kilép ebből a vidéki világból az elbeszélő, és elutazik Brüsszelbe. Külön örülök, hogy Brüsszelbe, mert elviselhetetlen módon, most engedd meg, hogy indulatos legyek, teljesen elviselhetetlen módon ez a szó a magyar közéletben csúnyán megterhelődött. Nos, itt a Brüsszel, a Danyi Zoltán regényében, hát egy olyan hely, különösen az óvárosi része, ami ahol fellélegez ez a fiatalember, és most már tényleg meggyógyul, én nem csak testileg gyógyul meg, hanem szellemileg is. Megszűnik az zártsága, plusz barátkozni is megtanult, barátai vannak. Nagyon fontos a barátság ebben a könyv, mert a gyógyulási folyamatnak része az, hogy barátokra talál, megtanult beszélgetni, és egy spirituális ébredés történik a regény második felében.
Nem tudjuk abba hagyni a beszélgetést Radics Viktóriával, de muszáj erre is rákérdezni, hogy mit jelent az, hogy megtanul beszélgetni. Nem akarom zavarba hozni Zoltán, de hogy késik a vele készített interjú, annak egyik oka az, hogy bevallottan nehezen beszélget. Azt mondta, hogy ez személyesen megy, telefonon nagyon nehéz, És én tudom, évek óta kísérletezünk az egymással való beszélgetéssel, és ezt látom magam körül, hogy az akadályozott kommunikáció, a kimondott szónak a szó által igényelt jelenlét, erő, az mekkora kihívás. Nem csak neki, nagyon sokunknak.
Igen, Boróka, de lehet, hogy te meg én ilyen nagyszájúak vagyunk, hogy úgy mondjam. De vannak alkatok, akik tényleg inkább kisbeszédűek, és azt hiszem, hogy a Danyi Zoltán is ezek közé tartozik.
Én őt nem személyesen akartam itt most ezzel a problémával szembesíteni, hanem azt látom, hogy azok a mély tartalmak, amiket kimondunk, azoknak a kimondásához kell egy olyan erő, amelynek sokunk nincsen birtokában.
Igen, nem csak, hogy egy ilyen belső erő kell, hanem hogy a regény más ott van, hogy ő itt megélte azt a brüsszeli barátaival találkozva, az egyikük az magyar származása, a másikuk az nem, a belga, vagy tudom, francia, és megélte, akár idegen nyelven, angolul, vagy franciául beszélgetve is, mert megélte az elfogadást, megélte azt, hogy ő rá figyelnek, hogy mit mond, és gyönyörűen ki van bontva ez a regénybe. És erre ő is elkezd a másik arcát olvasni. A barátok arcáról úgy képes olvasni a regény második felében, ahogy az első felében nem képes a úgynevezett felesége arcáról olvasni, akinek egyébként az arca nem is jelenik meg. A nagy szerelem arca nem jelenik meg. És tehát egy olyan légkör van, ahogy kilép Közép-Kelet-Európából, vagy a Balkánról, mindegy. Ahogy kilép innen, tudjuk a mi világunkból, hogy egyszerűen a megnyilás megtörténik emberek felé, tájak felé. Igaz, hogy gyönyörű tájleírások vannak már az első rész, megjelenik a végtelenség szimbólumaként, a tenger, és tényleg beáll egy gyógyulási folyamat, ahol a tudat maga kitisztul, és képes találkozni más emberekkel és a világgal.
Na hát én azt kívánom, hogy mindenkinek jelenjen meg a lehető legtöbb arc, a szerelme arca is, itt, Kelet-Közép-Európában is, a Balkánon is, hogy legyen ez a megtartó figyelem, egy megtartó és felszabadító figyelem. Jöjjön el ez a gyógyulás, olvassák el Danyi Zoltán a Rózsákról című könyvét, Radics Viktóriától, meg azt kérem, hogy legyünk eztán gyakrabban egymás beszélgető partnerei, mert úgy látom, hogy nagy szenvedéllyel tudjuk belevetni magunkat közös történeteinkbe és szövegeinkbe.
Örülök, hogy beszélgettünk, és még most állandóan a rózsát látom, azokat a rózsaszínokat, amelyekről nem beszéltünk. És még utoljára azt szeretném hozzátenni, hogy ez a könyv azért is különleges, mert rengeteg olvasatot kíván. Nagyon sokféleképpen lehet olvasni, és azt is úgy is mondhatom, hogy mindenki meg fogja találni benne a saját rózsáját.
Igen, és a rózsa az rózsa, az rózsa az rózsa. Olvassák el Danyi Zoltán. Hallgassák vissza a beszélgetésünket, ott lesz a Marosvásárhelyi Rádió hangtárában, és írják meg olvasmányélményeiket. Parászka Boróka vagyok, az Értsünk Szót szerkesztője és műsorvezetője, Radics Viktóriával búcsúzunk. Viszont hallásra!